Íme az Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lett nékem szabadításomra. Örömmel merítetek vizet majd a szabadító kútfőből. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből, az 5. rész első 11 verséből. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt vala. És látta két hajót állni a vizen, a halászok pedig miután azokból kiszálltak, mossák az ő hálóikat. És Jézus bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kéré őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondanéki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát keríték be, szakadoz vala pedig az ő hálójuk. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ezt Simon Péter Jézusnak lábai elé esék mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik ő vele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván elhagyják mindenüket, és követék őt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te odajössz hozzánk, bármilyen élethelyzetben is vagyunk. Köszönjük, hogy ezen az Isten tiszteleten is tudhatjuk, hogy megajándékozol bennünket a te jelenléteddel. Köszönjük, hogy te már sokszor megálltál a mi életünk hajója mellett, és kértél bebocsátást az életünkbe. Köszönjük, hogyha már engedhettünk ennek a hívásnak és kérésnek. Köszönjük, hogyha te már az életünk része vagy. De azért imádkozunk, Úr Jézus, hogy ne csak része légy a mi életünknek, hanem az Ura is. Hogy a mi életünk hajóján te vedd át a kormányzást. Azért imádkozunk most, hogy te add, hogy ezen az ige hirdetésen, ezen az Isten tiszteleten tudjunk rád figyelni egyedül. Hogy mi is azért gyűjjünk köréd, ahogy amiért a sokaság annak idején, hogy tőled élő igét halljunk. Azért imádkozunk most, Úr Jézus Krisztus, hogy te töltsd meg a mi életünket igazi tartalommal. Te látod, hogy olyan sokszor próbáltunk fogni valamit, ami lelki hálóinkkal, örömöt, békességet, szeretetet, sikert, és olyan sokszor rossz helyen keresgéltünk. Szeretnénk végre olyan értékeket gyűjteni, amelyek időt állóak, amelyek nem e világ szerint valóak, hanem megmaradnak az örökké valóságra is. Azért imádkozunk, Úr Jézus, hogy te adj nekünk olyan engedelmes szívet, amilyen Péteré is volt, hogy nem a körülményekre, nem a fáradtságára, nem a logikátlannak tűnő parancsra nézett, hanem egyedül rád, és kész volt engedelmeskedni. Hiszük, Úr Jézus, hogy mi is csak így tapasztalhatjuk meg a csodákat, a szabadításokat, ha engedünk neked. Add, hogy a mai ige hirdetés is elvégezze a munkát a mi szívünkben, hogy lehessünk neked engedelmes és téged dicsőítő gyermekeid. Kérünk azért, hogy szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, és szólj hozzánk. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, mely alapján szólni kívánok köztetek az ő szent lelkének segítségében bízva. A felolvasott evangéliumi ige szakaszból, Lukács evangéliumának 5. fejezetéből ismét olvasom az 5. verset. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Eddig az alapige. Kedves testvéreim, hogyha belegondolunk Simon Péternek a napjába, akkor mielőtt nyugovóra térhetett, bizonyára azt gondolta, hogy hosszú volt a nap, sok volt benne a fáradtság, de mégis hatalmas siker koronázta az ő napját. Hiszen olyan zsákmánnyal térhetett haza, amely nagyon ritka volt, amely kivételes szerencsének számított. Ezt a történetet látva, egy sikeres napnak a történetét látva, nyilván gondolhatunk a saját életünkre, gondolhatunk saját életünk sikereire, sikertelenségeire, és talán egy kicsit használhatjuk a mai alkalommal ezt a történetet arra, hogy útmutatást adjon, arra nézve, hogy mi a siker titka. Igen, talán egy kicsit furcsa, hogy a Bibliával kapcsolatban egy ilyen kérdésre keressük a választ, hiszen talán nem a Biblia lapjairól, nem a hitnek a dolgai felől, nem a vallás oldaláról várnánk erre a kérdésre a választ. Mert ezt a kérdést általában különböző sikeres embereknek, vagy sikervágyó embereknek írt magazinok lapjain teszik fel. Mi a siker titka? Aztán az ember a saját észjárása, a saját logikája szerint részben a valósághoz, a tapasztalathoz igazodva meg is adja a választ erre a kérdésre. Mi a siker titka? Az első, talán legfontosabb válasz az ember részéről erre a kérdésre egy kicsit a nyugati világból érkezik, és azt mondja ez a válasz, hogy a siker titka a céltudatosság. Fontos, hogy az embernek legyenek céljai, és ezek a célok határozzák meg a tevékenységét, e célok felé törekedjen az ő élete. Különböző, főleg Egyesült Államokbeli gyülekezet építési elméletek és gyakorlatok is ezt szorgalmazzák, legyen célja a gyülekezetnek, legyen egy céltudatossága a gyülekezet építésének, legyen küldetés, nyilatkozat, s az meghatározza a célt, azután lehet menni, és ez a siker egyik fontos összetevője. Aztán nyilván benne van a válaszok között a kemény munkára való utalás. Kemény munka nélkül nincsen siker. Aki nem teszi oda önmagát, aki nem dolgozik, aki csak, ahogy a magyar szólás mondja, várja, hogy a sülgalom berepüljön a szájába, az ne várja azt, mondja a világ, hogy sikeres legyen. És mindebben a munkában következik a következő válasz, kitartás kell. Tehát nem elég csak, hogy egy nap, két nap, egy-két hétig az ember keményen dolgozik, hanem tudjuk jól, hogy aki sikeres akar igazán lenni, aki hosszú távon szeretne sikeres lenni, annak kitartóan kell a kemény munkát végeznie. Aztán minden mellett el szokták mondani a világi válaszok azt is, hogy a siker titka mindemellett a szerencse is. Jó időben, jó helyen, a véletlenszerűségek összefüggésében szerencsét kell valahogy kovácsolni. A szerencse nélkül nem tud az ember egyről a kettőre jutni. Fontos a szerencse. Aztán a pragmatikus gondolkozás azt is hozzáteszi, hogy a jó kapcsolatok is kellenek a sikerhez. Mert aki csak magányos dzsungelharcosként küzd az életben, az főleg ebben a mai magyar valóságban lemondhat arról, hogy akármilyen sikereket érjen el. Mondja a világ, kellenek a jó összekötetések, kapcsolatok, jó ismerősök. Aztán természetesen a válaszok sorában még ott van a pénz, ami szükséges. Aztán talán még azt is hozzá lehetne tenni a mai élet valóságunkból, hogy kellenek kiskapuk is a sikerhez. Olyan kiskapuk, amelyeket kevesen ismernek, aminek az összefüggéseit nem sokan ismerik, és aki ezt felismeri, az be tud menni ezeken a kiskapukon. Erkölcsösebb körökben ezt csalásnak hívják egyébként. Ilyen válaszokat ad tehát a világ arra, hogy mi a sikernek a titka. És az ember valóban próbálja ezeket mindinkább gyakorolni, ezeket megélni, egy-egy problémában, egy-egy ügyben, az egész életére nézve. Aztán van, aki a saját közösségére, a saját gyülekezetére nézve is ezeket a dolgokat hozza elő, céltudatosság, kitartás, kemény munka, jó kapcsolatok, pénz, kiskapuk, de vannak olyanok is, akik az egész nemzetnek a sikerét ezekre helyezni, és azt mondanák, hogy ha ezeket hűségesen betartjuk, akkor szinte 100%, hogy sikeresek leszünk. Azért mélyedtem bele így az igehirdetés elején ennyire ezekbe az emberi, világi gondolatokba, mert azt gondolom, hogy Péter és az ő társai, a halásztársai is így gondolkoztak. Ugyanígy gondolkozik mindig az ember. Így próbálja felépíteni az életét. Így gondolta Péter aznap is. Fáradozik egész nap. A jól bevált módszerekkel, kitartóan, kemény munkával, céltudatosan próbálja kifogni a halakat a genezáreti tóból. Ősi szokás volt, ősi mesterség volt a halászat. Így fáradozott Péter is a jól bevett fogásokkal, a jól ismert eszközeivel, hálókkal, csónakkal, és ki tudja még mivel. Így fáradoznak egyébként manapság is a horgászok. Így fáradoznak akár egész nap. És ahogy Péter esetében, talán a mi életünkben is és a mi munkánkban is, vannak olyan napok, és ezek talán nem is olyan kevesek, amikor hiába vetünk be mindent. Hiába fáradozunk, hiába vagyunk kitartóak, hiába bízunk a szerencsében. Nem koronázza siker az ember munkáját. Nem koronázza siker, és ilyenkor a fizikai fáradtságon túl egy lelki fáradtság, egy lelki fásultság is rátelepszik az emberre. Igen, hiába van az, hogy az ember azt mondja, hogy én megteszem a magamét, én mindent megtettem, és ez egy kicsit arra is felhatalmazza az embert, hogy amikor sikertelenség van, akkor ne önmagára mutasson, ne saját maga vállalja a felelősséget, hanem másra mutasson, esetleg az Istenre, hogy hát én hiába tettem meg mindent, hogyha az Isten nem áldott meg engem. A mai ember is ugyanígy, ahogy Péter 2000 évvel ezelőtt, teszi a dolgát, végzi kitartóan, keményen, és valóban elismerésre méltóan a munkáját, a siker érdekében. Azonban mégis elmarad a siker. Amikor készültem erre az igehirdetésre, egy tópartján voltam, és figyeltem a horgászokat. Volt egy ember, aki egy órán keresztül járta a vízpartját, és dobta be a műcsalit, és húzta ki, ismét bedobta, összegabajodott, nagy türelemmel kibogozta, és dobta be, és húzta ki, és egy órán keresztül tette még, nézni is fárasztó volt, és semmit nem fogott. Ezt tesszük emberek, munkálkodunk a jó cél érdekében és reményében, és ezt tesszük napról napra, hétről hétre, és talán az egész életünk folyamán. És talán ez rendjén is van így, így kell élnünk, ez a kötelességünk. Azonban a történetben, és ami miatt fontos erről beszélnünk a mai alkalommal, van egy az emberi tapasztalattól elütő kérés. Jézus személyében megjelenik egy irracionális, az emberi ésszel össze nem egyeztethető kérés, és ami csodálatos, egy engedelmesség is követi ezt a kérést. És tulajdonképpen, ha megfigyeljük a történetet, felolvasott 5. vers a forduló pontja, mert addig arról volt szó, hogy mit tesz Péter, és utána engedelmeskedik, és ezt követi majd az, hogy mit tesz az Isten, és ez a sikerhez vezet el. Péter bizonyára fáradt és frusztrált volt a sikertelenség miatt. És kerüljük az ilyen állapotokat, nem szeretünk fáradtan döntéseket hozni, azonban ez a fáradt, frusztrált élethelyzet tette nyitottá Pétert arra, hogy könnyebben engedelmeskedik. Fáradt volt, és mégis meghallotta az Úr Jézusnak a szavát, és engedelmeskedik neki. És ezen fordul meg az ő egész napja, ezen fordul meg a szerencséje, mondhatnánk ilyen világi kifejezéssel élve, és az engedelmesség nyomán változik meg az egész történet, változik meg a sikertelenség sikerré. De mit is jelent az engedelmesség? A mai magyar nyelvünkben, amely hiszem, hogy régóta hordoz nagyon sok bölcsességet, sok egyéb szó is kötődik ehhez a szóhoz, hogy engedelmesség. És engedjék meg a testvérek, hogy egy kicsit ebbe elmélyedjünk, és ezáltal próbáljuk megérteni, hogy mit jelent az engedelmeskedni. Sok szó kötődik tehát e szóhoz, ilyenek, hogy elenged, engesztel, megenged, felenged. És úgy érzem, hogy valahogy ezek a szavak mind jellemzőek az engedelmes emberre. És ezek a szavak jellemzőek voltak mind Péterre, aki tudott engedelmeskedni. Nem csak úgy, hogy igen, Uram, köszönöm szépen a jó tanácsot, menjünk haza, hanem úgy, hogy valóságosan tettek, követték az engedelmességet. Engedelmeskedni jelenti azt tehát, hogy elengedünk egy rögeszmét, vagy ahogy latinul mondjuk, egy fixa ideát. Elengedni egy olyan rögeszmét, amelyről azt gondoljuk, hogy csak így működik az élet. Csak így működhet a mi életünk. Csak a bevált módszerek visznek előre, mondják ezek a rögeszmék. Csak így és így lehet élni. Aztán a hit területén is vannak bizony rögeszmék, amelyek azt mondják, hogy csak így és így lehet hinni. És aki nem így hisz, az a pokol kénköves tüzében meg fog égni. El kell engedni ezeket a rögeszméinket, és az egyedüli eszmére, az egyedüli transzcendensre, az élő Istenre kell figyelni. Az ő érdekében kell elengedni ezeket a rögeszméket, amelyeket egyébként az ókorban bálványnak neveztek. A rögeszme nem más, mint bálvány. Mert ugyan nem vésővel és különböző szerszámokkal faragunk Isten szobrot, hanem a mi gondolatainkkal faragjuk ezeket az Isten szobrokat. És azt gondoljuk, hogy ezek visznek előre. Egy-egy megoldási képlet, amelyet alkalmazunk tudva vagy tudattalanul a mi életünkbe, olyan rutinok, szokások, amelyek már nem is visznek előre, de csináljuk, mert hát megszoktuk. Elengedni egy rögeszmét. Aztán megengesztelődni egy kudarc után. Az ember, hogyha sikertelen, akkor hajlamos arra, hogy bekeményítsen. Megkeményedjen a szíve. Erről szól egyébként a fáraó története, amikor el kellett engedje Izraelt, mert valahogy az Isten egy kényszerítő erőt fejtett ki, és erre nem az volt, hogy elengedi és valóságosan elengedi, hanem megkeményedett az ő szíve. Kudarcot szenvedett el, a hatalom kudarcát, és nem az önvizsgálat követi, hanem egy hihetetlen bekeményítés, megmerevedés. Aki nem tud megengesztelődni a kudarc után, sőt, tovább viszem, aki nem tud megengesztelődni bűnei miatt, soha nem lesz igazán sikeres. Jézus Krisztusban van megengesztelődés. Megbocsátani és bocsánatot kérni hatalmas nagy életfeladat. Megbocsátani másoknak és bocsánatot kérni másoktól, és mindezt Istennel megtenni az ő vonatkozásában. Krisztus által megtenni, mert benne van az igazi bocsánat. Megengesztelődés elengedhetetlen a sikerhez. Aztán fontos a sikerhez, úgy gondolom, az engedelmességhez, az is, hogy megengedem azt, hogy más irányítson. Úgy vagyunk megalkotva természetszerűleg, a Mózes első könyvéről beszámol részletesen, hogy uralkodásra teremtett bennünket az Isten. Uralkodni az ég madarain, a tenger halain, bizonyára ismerjük ezt a teremtés történetet. És az emberben ez mélyen benne van, és azt gondolja, hogy a saját élete felett is mindent, az irányát, a módszert magának kell meghatároznia, és magának kell irányítania. És ez bizonyos szinten jól is van így, mert Isten felelősséget adott mindannyiunk számára. Azonban vannak olyan pillanatok, amikor el kell engedni a gyeplőt. Vannak olyan pillanatok az életünkben, és adja Isten, hogy ez belső határozás legyen, ne pedig külső kényszer, egy betegség, vagy bármilyen más tragédia kényszere. Vannak olyan pillanatok, amikor el kell engedni, és azt kell mondani, hogy átadom az irányítást. Én tettem eddig a dolgomat, de most már legyen a tied az irányítás, Uram. Megengedni, hogy más irányítson. Olyan ez, mint a motoros és a vitorlázó repülős közötti különbség. Mind a két fajta repülési móddal el lehet érni a célt. A motoros repülő beindítja a motort, beállítja az útirányt, felszáll és nyílegyenesen repül. Hiába jön az oldalszél, az ellenszél, kitartóan megy előre, a saját erejéből, a saját elhatározása szerint, keményen és erősen tartva az útirányt. És ez teszi biztonságossá az ő számára az utat, mert tudja, hogy van egy célja, és egyenesen a motorok erejével megy előre. Viszont a vitorlázó repülés is általában célt szokott érni, a vitorlázó repülő, azonban a vitorlázó repülő kihasználja az áramlatokat. Kihasználja azokat a természetes, hatalmas energiákat, amelyek a légkörben, a Föld közeléből az ég felé áramlanak, és ez viszi előre, fölfelé, lefelé, és nem számítható ki az útirány. Egy vitorlázó repülő se tudja megmondani, hogy én ezen a repülési útvonalon fogok menni, mert tudja, hogy nem önmaga, illetve csak részben önmaga irányítja a repülőt. Mert abban a pillanatban, amikor a motoros gép elengedi a kötelet, tulajdonképpen a természetre, a természet energiáira hagyatkozik rá a vitorlázó repülő. És valahogy így kell nekünk is a mi hitünket éljük, a mi életünket, mert hogyha nagyon görcsösen ragaszkodunk, és nagy az ellenszél, akkor könnyen előfordulhat, hogy kifogy a benzin. És akkor mit tudunk tenni? Lezuhanunk. Azonban a vitorlázó repülőnek soha nem fogy ki a benzin, mert eleve nem erre építi az útját. Ott van a cél, és el is éri a célját, de ráhagyatkozik az áramlatokra. És a hit szempontjából ezt talán úgy tudnám ezt a képet lefordítani, hogy ahogy egyébként Jézus is használta ezt a Nikodémussal való beszélgetésben, hogy az embernek oly módon kell újjászületnie, hogy a lélektől születik újjá. És tudjuk, hogy mit jelent ez a szó az eredeti arámnyelvben. Azt jelenti, hogy szél. Jézus erre is utal. A szél fújja, merre akar. Erre a lélek szélre kell rákapcsolódnia a hívő embernek. És lehet, hogy pontosan először általunk elgondolt és kitűzött boldog céltól elfelé, másik irányba vezet bennünket, de rá kell jöjjünk, hogy lehet, hogy ez egy hatalmas siklásnak a kezdete. Hiszen a vitorlázó repülők is úgy repülnek, amikor egy alulról felfelő vívő áramlatot elkapnak, akkor körbe-körbe mennek fölfelé hihetetlen magasságokba, aztán kimennek az áramlatból, és nyílegyenesen lefelé siklanak a cél felé. Nem tudhatjuk, hogy az Isten szent lelke milyen utat szab nekünk. Péter sem tudhatta, akkor, amikor holtfáradtan, verejtékben evezett kifelé, hogy ez az egész csupán az előjátéka volt annak a hatalmas sikernek, annak a nagy fogásnak, ami követte az egész napjának a munkáját. Aztán az engedelmesség mindemellett jelenti azt is, hogy mindemellett, mint összefoglalva az előbbieket, hogy felengedünk a görcseinkből, mert tulajdonképpen az ember életét számtalan görcs, számtalan bűn megkötözi, és ezekből nagyon nehezen tudunk kikeveredni. Tavasz van, és ilyenkor tudjuk jól, hogy a fagyos föld felenged, a hó elolvad, és egy kicsit legyünk olyanok, amikor az engedelmesség útjára lépünk, mint ez a fagytól megszabaduló, a fagyból felengedő föld. Mert hogyan tud befogadni egy magot a föld? A fagyos föld nem tud befogadni magot. A fagyos föld az nem képes arra, hogy egy olyan táptalajt nyújtson az életnek, amely utána fejlődni tud. Így engedjen föl a mi életünk is a bűnöknek a görcseiből, és így tudunk belépni igazán az engedelmességbe, az engedelmesség útjára, és így tudjuk befogadni azt a magot, amelyet mindannyiunknak a szívébe elvet az Úr Jézus Krisztus. Igen, a sikeres ember ilyen, engedelmes. Engedelmes, mert elengedi rögeszméit, Krisztusban meg tud engesztelődni, megengedi azt, hogy az Isten irányítsa az ő életét, és ezáltal felenged minden olyan bűn görcstől, amelyek megnyomorítják az ő életét. Az engedelmes ember így módon nyitottá válik, mert képes elengedni a dolgokat, és ezáltal egy hatalmas szabadságot tapasztal meg Isten közelében. Képes feldolgozni a kudarcot, sőt, bűnbánattal képes a bűnt is feldolgozni Krisztus előtt. Elmeri engedni a gyeplőt, ami lehet, hogy másik ember számára bolondságnak tűnik. Mit csinál ez? Miért nem a maga eszére és erejére támaszkodik? És az engedelmes ember tulajdonképpen ezáltal hihetetlenül fesztelen, mert nincsenek benne görcsök, nincsenek benne kényszerek. Csupán egyetlen egy hatalmas nagy kényszer van benne, amely tulajdonképpen nem is kényszer, mert ez az egyetlen kulcsa és záloga a mi boldogságunknak, és ez a szeretet. A szeretet kényszer, ami talán nem annyira súlyos dolog, úgy gondolom. Persze nem mindegy, hogy kinek engedelmeskedünk. Mindig kristálytisztán kell látnunk és hallanunk azt a hangot, amelyet Péter is hallott a történetben. Hallanunk kell az élő Istennek a hangját. Ha az élő Istennek engedelmeskedünk, akkor mindez a siker elérhető. Péter ezt megtette, és siker következett be is, ahogy hallottuk a történet végét. Ez tulajdonképpen egy előképe és egy nyitánya volt egy hatalmasabb és nem földi szinten megvalósuló sikernek. Hát nem az volt a cél, hogy Péter gazdag halkereskedő legyen, hanem az volt a cél, hogy embereket halásszon. Hogy lelki síkon is hasznosítsa az ő Krisztussal kapcsolatos tapasztalását. És kiemelném azt is, hogy ez a történet az evangélium és a tanítványság elején van. Addig nem nevezhetjük igazán tanítványoknak magunkat, ameddig nem tudunk engedelmeskedni. Az engedelmesség az első lépcsők között van a tanítványság útján. Mind a három szinoptikus evangéliumban a legelején van ez a történet, a tanítványok elhívása környékén. Jézus azt tudja követni, aki képes engedelmeskedni. És aki az engedelmesség útján, hogy a történet végére gondolunk megint, képes otthagyni a hálóit. Ez is arról szól, hogy otthagyok mindent, ami eddig azt gondoltam, hogy az élet sikerének és boldogságának az áloga. Otthagyok mindent, mert megtapasztaltam, hogy az igazi sikerre, az igazi megelégedettségre és boldogságra, sőt, szabadságra, csak is az engedelmesség vezet el. Lehet, hogy első hallásra ez egy kicsit ellentmondás, hogy ha szabad akarsz lenni, akkor légy engedelmes. Nyilván ez nem egy ilyen atyai jó tanács a gyerek irányába, amellyel próbáljuk még megkötni a gyereket, hogy akkor vagy szabad, ha engedelmeskedsz, hanem ez az Isten országának a valósága. És azért lehetséges ez, mert Isten nem megkötözni akar, amikor engedelmességet vár el tőlünk, hanem azt akarja, amit Péter is megtapasztalt, hogy sikeresnek érezzük magunkat. Érezzük azt, hogy betöltöttük a küldetésünket. Nyilván a halászok körében talán egy legenda szinten ment tovább ez a hatalmas, csodálatos halfogás. Hogy lám, így is lehet halat fogni. És minden mögött ott volt az, hogy Péter ezt engedelmességből tette. Nem adott ki egy kézikönyvet, hogy így is így kell halászni, és hogyha így betartjátok ezeket a halászati szabályokat, akkor hatalmas hálószaggató hal zsákmány vár rátok. Hanem a történetnek az volt a lényege, hogy az engedelmesség vezette el őt erre. És utána kész volt nyugodtan, nyugodt szívvel otthagyni mindezt, mert rájött arra, hogy az egész földi élet, hivatásunk csupán egy olyan ugródeszka kell legyen, ami a lelki valóságokig elvisz, a lelki célokig a mi életünkbe. Keresztény körökben egy kicsit félve mondjuk ki ezt a szót, hogy siker, mert tudjuk, hogy a mai versenyen alapuló társadalomnak az egyik kulcsszava ez. Félünk kimondani, de lelkünk mélyén mindannyian vágyunk a sikerre. Mert tulajdonképpen, amikor az embernek vagy a fizikai életében, a munkájában, a hivatásában, vagy a lelki életében vannak sikerei, azok éltetik. Lehet, hogy a világi életben egy menedzsernek a nagyobb és nagyobb üzletek megkötése a siker, de ugyanígy egy szemlélődő szerzetesnek is szüksége van arra, hogy sikerei legyenek, hogy bensőségesebb kapcsolatba kerüljön Istennel. Számára az a siker, mindenkinek szüksége van rá. És a történet azt mondja el, hogy a siker záloga az engedelmesség. És erre buzdít bennünket a mai alkalommal is az Istennek szent lelke, hogy gyakoroljuk az engedelmességet. Mert valóban gyakorolni kell, nem megy egyik pillanatról a másikra. Először kicsi döntésekben, kicsi a saját életünkre vonatkozó helyzetekben próbáljuk meg gyakorolni az Isten iránti engedelmességet. Próbáljunk meg az ő lelkére hagyatkozni döntéseinkben és nehéz élethelyzeteinkben. És hogyha ezt gyakoroljuk, akkor saját életünkön túl közösségeink életében is egyre inkább megtapasztaljuk azokat a mennyei energiákat, amelyeket a Krisztusnak való engedelmesség lehoz és közelhoz a mi életünk számára. Amikor a hitről beszélünk, akkor gyakran azt gondoljuk, hogy a hit egy nagyon elvont dolog, a szív dolga, de tulajdonképpen az engedelmesség útján válik valósággá a hit. Mert ahogy erre már utaltam, az, hogy elhiszem, hogy van Isten, elhiszem azt, hogy gondoskodik rólam, elhiszem az, hogy ő a javamat akarja, csak úgy tudom gyakorolni, hogyha meg is teszem. És azt mondom, hogy rendben, ez így van, ezért engedelmeskedem. Mert ha nem hisszük el igazán, akkor nem fogunk soha engedelmeskedni. Akkor meghagyjuk a hitet, a vallásosságot az életünk egy kis szegmensében, egy kis kamrájában, azonban soha nem fogjuk azt mondani, hogy döntés előtt állok, problémát kell megoldjak, sikertelen vagyok, tehát engedelmeskedem. Adjon Isten mindannyiunk számára a csendességet, hogy a csendességben meghalljuk azt a szót, amelynek engedelmeskednünk kell. Mert ez a mi életünknek, a mi életünk sikerének a titka, az, hogy légy engedelmes. Ősi erő ez, és hatalmas nagy dolog, hogy ismét Jézus elvezet bennünket arra a szeretett közösségre, amelyben ő szól hozzánk, és mi engedelmeskedünk. És végezetül még azt szeretném elmondani, hogy ő ebben nem csak beszélt, nem csak utasított, hanem példát is mutatott. Az ő egész élete az engedelmességről szólt. Ahogy egy apostoli levél ír erről, mindvégig engedelmes volt. Még a kereszthalálig is engedelmes volt, és ezáltal megváltotta az egész világot. Simuljunk bele ebbe az engedelmességbe, ebbe a megváltásba, és növekedjünk a vele való kapcsolatban. Amen. Urunk Istenünk, sok cél van a mi életünkbe, sokat munkálkodunk, próbáljuk elérni a sikert, a megelégedettséget, emberi erőket, kapcsolatokat, eszközöket mozgósítva. De tudjuk, Urunk, hogy ahogyan Péter számára is hiába való volt az egész napi fáradozás, úgy nekünk is, a mi életünkben is hiába való az, hogyha csak mi munkálkodunk, és nem adunk teret neked. Azáltal, hogy engedelmeskedünk a te útmutatásodnak, irányadásodnak. Szeretnénk rád hagyatkozni. Szeretnénk első körben csendességet a mi szívünkbe, hogy meghallhassuk a te szavad, amit Péternek is mondtál, és amelyet nekünk is mondtál, és talán már ezt tapasztaltuk és gyakoroltuk is. Növelj bennünket ebben a hitben, és vezess bennünket végig az úton, azon az úton, amely a veled való kapcsolat elmélyítésében te hozzád elvezet. Kérünk Istenünk, áld meg mindannyiunk életét, mindazokért is könyörgünk, közben járunk előtted, akik nehéz élethelyzetben, döntések előtt állnak, adj valóságos megoldást Jézusban az ő életükre. Könyörgünk a betegekért, a fájdalmakat hordozókért. Imádkozunk a hitükben tántorgókért. Erősítsd bennünk is, mindannyiunkban a hitet, Úr Jézus Krisztus. Könyörgünk ezért a gyülekezetért, add, hogy tölthessük be hivatásunkat, engedhessünk a te akaratodnak, és így lehessünk hegyen épített város. Imádkozunk a gyülekezetekért, amelyek lehet, hogy nehezebb körülmények között, de mégis kitartóan engedelmeskednek neked, és hirdetik az evangéliumot. Kérünk áld meg anyaszent egyházunkat, egész magyar népünket, Jézus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.